160. A két nem vonzódásának oka. Milyen vonzó, húgom, mátkám, a szerelmem. Mennyivel édesebb szerelmed a bornál, keneted illata felülmúl minden balzsamot. Énekek éneke 4-10. A házasság megkötése, az esküvő egy örömteli esemény, a násznép pedig osztozik az ifjú pár boldogságában. De aki azt állítja, hogy a házasság nem más, mint két embert egymáshoz kötő szerződés, az téved. Mert ha ez a két ember nem szereti egymást, akkor nincs az a szerződés, ami képes lenne őket összetartani. A házasság elemi összetartozás és szent szövetség. Felmerülhet a kérdés, hogy miért vonzódik oly erősen egymáshoz a férfi és a nő. Ennek megértéséhez először is tudnunk kell, hogy Isten teremtette az embert, mégpedig a saját képére. Isten neve pedig a héber nyelvben egyidejűleg hím és nőnemű. Azért áll fenn tehát ez a vonzódás a két nem között, mert Isten kezdetben egynek teremtette őket, s csak később választotta szét. Egyedül az ember társtalan lenne, nem lenne élet célja, de a kettő ismét egyé válhat a házasságban. A férfi és a nő azért vonzódik egymáshoz, mert egyedül nem érzik teljesnek magukat, és keresik a másik felüket. Azon kívül, hogy a férfi és a nő összeköti az életét, jelen kell lenni a házasságukban a harmadik személynek, a teremtőjüknek is. A sikeres házasság kulcsa a szentség értékelésében rejlik. A férfit, illetve a nőt jelentő héber szavak egyaránt magukba foglalják a tűz szót. Más betűket is tartalmaznak, amelyek kombinációja Isten nevét is kiadja. Amikor a házaspár behívja az életébe az isteni szentséget, egy láthatatlan kötelék egyé kapcsolja őket. Szerethetik egymást, törődhetnek egymással, de az isteni erő nélkül nincs, ami örökre összekötné őket. Erre a kapocsra nagyon nagy szükség van azért is, mert két különböző személyiségű embernek kell összekovácsolódnia. Az egész életre szóló kapocs megteremtésének egyik feltétele a férj és a feleség Isten iránti elkötelezettsége. Ez képezi a házasság örök alapját. A házasság hármas egysége, férj, feleség és Isten, ezt teszi gyümölcsözővé a szövetséget, a szeretetüket, ami meghatározza a gyermekek fejlődését is. Az egység elengedhetetlen feltétele a szellemi növekedésnek is. A házasságban való egyesülés az Istennel való egyesülés mintájaként rendeltetett. A sikeres házassághoz elengedhetetlen a Szent Szellem ereje, amely egybetartja és folyamatosan meg is újítja azt. Ennek tudatában elmondhatjuk, hogy a házasság minden pillanatban megújul. Ez új felismerés adhat. Ha minden pillanatban megújul a házasságod, akkor ebben a pillanatban is friss házas vagy. 161. Bizalom a házasságban. Akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a nép sokaságával. 55-ös Zsoltár, 14. Ahogy egy biztonságos ház építéséhez jó építőanyagra van szükség, hasonlóan a jó házassághoz is elengedhetetlen többféle első osztályú építőanyag. Elsősorban az isteni fajta szeretet, majd a kölcsönös tisztelet, alázat és az a fajta erős vonzalom, amit a házaspár érez a teremtője iránt. Folytonosan tudatában kell lenniük annak az isteni erőnek, amely összeköti őket. A közös élet és otthon építése a háztartás vezetésétől a gyermeknevelésig nagy felelősséget kíván. Az isteni életerő elengedhetetlen a sikeres házassághoz, ami azt jelenti, hogy a két ember egységének élőnek kell lennie. A fejlődéshez pedig állandó táplálásra, ösztönzésre van szükség. A házasság egyidejűleg bizalmi kötelék is. A bizalom nem egyik napról a másikra, hanem évek során megpróbáltatásokon keresztül alakul ki. Miután viszont kiépül és megerősödik, olyan szilárd alapot képez, ami a válságos helyzeteken is átsegíti a házas feleket. A bizalom nem a mintaszerű magatartás következménye, hanem a felelősség teljes életvitelé. Egy egészséges jellemű embertől ugyanis elvárható, hogy amennyi hibát követ el, felelős magatartást tanúsítson, azaz beismerje, és bocsánatot kérjen, s ha kell, jóvá tegye. A bizalom azt jelenti, hogy a házastársunk biztonságban érezheti magát mellettünk, és bármikor ránk hagyatkozhat. Legyen bennünk annyi tisztesség, hogy még olyan esetben is viselkedjünk becsületesen, ha senki sem lát bennünket, Istenen kívül. Az egészséges házasság abban teljesedik ki, hogy a házastársak karöltve egy életerős otthont építenek fel. Ez nem csak a fizikai kényelmet szolgálja, hanem Isten dicsőségének is helyet ad, s a betérőkre fényt sugároz. Egy keresztény otthon legfőbb jellemzője az isteni értékrend, az erkölcsösség, becsületesség. A kölcsönös figyelmesség, a kisebb és nagyobb közös terhek arányos vállalása erősítik a házasságot, bevásárlás, takarítás, feladatok megosztása, illetve a készség a segítségre, amikor a másik nyakig merül a teendők sokasságában. Igyekezzünk továbbá minél jobban bevonni házastársunkat a saját teendőink nehézségeibe, örömeibe. Aki útról tér haza, kedveskedjen a párjának apró ajándékokkal. 162. Tanulni kell a házasságot. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Filippi levél 4:9. A szeretetteljes házasság megteremtése bizony sok tanulást kíván. A legfontosabb, megtanulnunk, hogyan tegyünk meg mindent az otthon békességének fenntartásáért. Továbbá meg kell tanulnunk, hogyan kezeljük a váratlan eseményeket. Ki kell alakítanunk a közös tapasztalatok alapján a legcélra vezetőbb stratégiát a problémák kezelésére, az ellentétek feloldására, a felborult békesség visszaállítására. Mindezeknek az építkezéseknek a legteljesebb együttműködéssel kell végbe menniük. Akármelyik fél hibájából állt elő egy probléma, közösnek kell tekintenünk. A házastárs cserbenhagyása súlyos elárulása a szövetségnek, ami Isten nevében köttetett. A házasságon belüli problémákat közös erőfeszítéssel kell megoldani. A házastársaknak meg kell érteniük, hogy a megszentelt egység fenntartása létfontosságú, mindketten teljes felelősséggel tartoznak érte. A boldog házasság nem épülhet döntően az egyik fél feltételeinek alapjára, ahhoz egységre van szükség. Az igaz szerelemben az önátadás gazdagítja a személyiséget. A szeretetnek és tiszteletnek arra kell indítania bennünket, hogy elismerjük, és helyet adjunk a házastársunk elvárásainak. Az önzetlenség az isteni fajta szeretet felismeréséből fakad, amely képessé tesz bennünket arra, hogy tiszteletben tartsuk a házastársunk szabad akaratának szentségét. A férjnek és feleségnek tudatában kell lennie annak, hogy mindketten felelősek azért, hogy az Úr által megszentelt házasság jól működjön. De ez csak úgy valósulhat meg, ha mindketten elismerik a hibáikat, és ezt képesek őszintén megbeszélni. Nem szabad megengedni azt sem, hogy a problémák megoldása elhúzódjon, és így krónikussá váljon. Mindkettőjüknek tiszteletben kell tartani a másik szempontjait, még akkor is, ha azok apróságnak tűnnek is. Egy-egy nézeteltérés könnyedén elsimítható, ha a másik fél nem önt olajat a tűzre, hanem szelídséget tanúsít, illetőleg a vita megbeszélését későbbre halasztják, amikor már higgadtan megbeszélhetik a történteket. 163. Egyenlő rangú jó barátok. Teljes szívükből esküdtek, és egyenlő akarattal keresték az Urat, és megtaláltaték általuk, és az Úr nyugodalmat szerze nékik mindenfelől. 2 Krónika 15:15. A házas felek között nem szabadna soha durva megjegyzésnek, kemény bírálatnak elhangzania. A házastárs megszégyenítése pedig semmivel sem menthető. Ha a másik viselkedésében valami rendelleneset tapasztalnánk, szeretetteljes hangnemben 4 szem közt beszéljük meg vele. Ha úgy tűnik, hogy a párunk nem látja valamilyen dolognak a szellemi oldalát, ne erőltessük rá. Igaz, hogy a férj és feleség folyton tanul, egymást is szólják, de nem tanítói egymásnak. Nem egymás feletteseinek, hanem egyenlő rangú, a legjobb barátoknak kell lenniük. A házastársak közötti vitától a családtagok, barátok jobban teszik, ha távol tartják magukat. Ha nem is kérdőjelezendő meg a jó indulatuk, de személyes, esetleg részrehajló hozzáállásukkal még inkább súlyosbíthatják a helyzetet. Amennyiben visszájszítanának, távolodjunk el tőlük. Ha a házaspár semmiképp nem tud egymás között elsimítani egy ügyet, forduljanak segítségért egy közös bizalmasukhoz, lelkipásztorukhoz, és nem utolsó sorban az Úr Jézushoz. Péter első levele, 5-7. Nézeteltérések esetén fontos a megegyezés készsége, ezért egyik fél se legyen keménynyakú. A megbánás az igazi alázat jele. A jól működő házasság alapfeltétele továbbá, hogy egyik fél se feledkezzen meg Isten iránti elkötelezettségéről. Két ember házassága nem minden tekintetben magánügy, mert hatással van a közvetlen környezetükre és a társadalomra is, amelyben élnek. Be kell vonniuk Istent az életükbe, de nem csak alkalmi vendégként, hanem állandó társként. A sok, nehezen döcögő házasság és a válások magas aránya arra enged következtetni, hogy a mai házasságok nagy részéből hiányzik a harmadik fél. A világi módszerek csak rövid távú megoldásokat nyújthatnak. 164. Isteni kötelék fontossága. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe. Hózseás könyve 11.4. A biztonságos, életerős házasságnak szilárd alapokon kell nyugodni, és ehhez elengedhetetlen az isteni kötelék kiépítése és fenntartása. Ezért már ideje korán, a házasságra való készülődés során időt kell szentelni az Úrral való közösség kiépítésére, hogy mélyebb megértés születhessen a házasság horderejéről. A sikeres házasság jóval az esküvő előtt kezdődik azzal, hogy mindkét fél felismeri, milyen fontossággal bír az életükben Isten jelenléte. Ez azt is jelenti, hogy a házasság előtti években tudatosan fel kell készülni a közös, hosszú távú utazásra. Ha megismerjük Isten életünkre vonatkozó tervét és célját, könnyebben megtalálhatjuk majd a megfelelő társat is. Mindenkinek sorsdöntő fontosságú megkeresni azt az embert, akivel minden szempontból összeillik. Az ember ösztönösen keresi a másik felét, de megeshet, hogy az ellenkező nem iránti testi és érzelmi vonzalom elvonja az Úr útmutatásától a figyelmét. A társkeresésben a komoly kapcsolat kialakításának nem szabadna felszínesnek lenni, és csupán a külsőségekre tekinteni. Ennél sokkal mélyebb megismerésre van szükségünk. Meg kell tudnunk, hogy a jövendőbelünk milyen kapcsolatot ápol Istennel. Melyek azok a magasabb értékek, amelyek igazán fontosak számára az életben, a házasságban és a családban. Sajnos gyakran előfordul, hogy a jegyes pár több időt tölt a külsőségekkel, a szertartás tervezgetésével, mint a szellemi felkészüléssel. A szertartás, amelyben az egymás szerető férfi és nő egymásnak és Istennek szenteli életét, önmagában magasztos. Azonban a nagyszabású ünneplés, lakodalom csak járulékos elem, mint egy formát ad az eseménynek. Helyenként jó szokás, hogy az esküvő napján az ifjú pár és az örömszülők adakoznak valamilyen nemes célra, tiszteletüket kimutatva Isten szellemi törvényének, a vetés-aratás alapelvének. 165. A gyülekezet törvénye a szeretet. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. János evangéliuma 13:34-35. Hégen tanítása szerint, akik Isten igéjét mélységében tanulmányozzák a házasság területén is, azokban felmerülhet a kérdés, milyen törvénye van Krisztus gyülekezeti testének a házassággal, válással és újraházasodással kapcsolatban. Ha lenne az új szövetségi gyülekezeteknek törvénye a házasságról, válásról és újraházasodásról, akkor azt Pál a korintusziaknak írt első levelében minden bizonnyal tudatta volna. Mivel a Bibliában nem találunk erre vonatkozó írást, így hát megállapíthatjuk, hogy a gyülekezetnek nincs külön törvénye a házasságra vonatkozóan. A gyülekezetnek csak egyetlen törvénye van. A szeretet törvénye. A szeretet törvényének a hívőnek nem csak a házasságát, de az egész életét is irányítania kellene. A Róma 13.10 azt mondja, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. amikor kijelentést kapsz erről Istentől, egyszerűen életre fog kelni számodra, és ezzel a választ meg is kapod. Látod, amit Pál? Mindenféle esettel foglalkozott, ami csak létezett, és mindegyiket a szeretet törvényének fényében értelmezte. Az egész így olyan világossá válik, mint a nap. A korintusziak írtak Pálnak, és különféle kérdéseket intéztek hozzá az egyedülállókról, a házasságról, válásról és újraházasodásról. Pál így válaszol az 1 Korintus 7.1-ben. Amíg felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. Pál nem próbált meg válaszolni minden egyes kérdésre, ami csak felmerülhet a témával kapcsolatban. Egyszerűen válaszolt a kérdéseikre a kultúrájuk és a körülményeik fényében. Voltak kérdések, amelyekkel nekik foglalkozniuk kellett, manapság viszont már nem találkozunk velük. Ugyanúgy mi is szembe kerülhetünk olyan dolgokkal, amik akkor fel sem vetődtek. Pál a szeretet törvényét alkalmazva válaszolt minden egyes felvetésükre. A mit tenne a szeretet? Kérdése határozta meg a válaszait. János evangéliumának utolsó néhány fejezetében határozta meg Jézus szeretetének törvényét, amelynek uralnia kellett Krisztus gyülekezeti testét. Közvetlenül azelőtt beszélt erről a tanítványainak, hogy a Kálváriára ment volna. Közvetlenül azelőtt, hogy meghalt a bűneinkért, és feltámadt értünk a halálból. Ezzel egy új szövetség vette kezdetét. Isten nekünk, hívőknek, egy új törvényt adott. A szeretet törvényét. János evangélium 13:34-35. Hogyan is szeressük egymást? Természetes emberi szeretettel? Ó, nem! Ez a természetes emberi szeretet egyetlen pillanat alatt átcsaphat gyűlöletbe. Ugyanazzal a szeretettel kell szeretnünk egymást, amivel a Krisztus szeretett minket. Az isteni fajta, görögül agapé, szeretettel. 166. Házas keresztények. Ne keresse ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Filippi levél 2:4-5. Tudjuk egymást úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett minket, mert a Krisztus szeretete kitöltetett a szívünkbe. Róma levél 5:5. Erről ismeri meg mindenki, hogy az ő tanítványai vagyunk, ha egymást szeretjük. János evangéliuma 13:35. Vizsgáljuk meg az 1. Korintuszi levél 7:2-3-at az új parancsolat fényében. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségnek adja meg a férj a köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. Isten nem szeretné, hogy paráznaság, szexuális elkörstelenség, tisztátalanság találtasson bármely alakban, formában vagy áramlatban az ő népe között. Efézusi levél 5:3. Mit tesz tehát az isteni szeretet? Az isteni szeretet mindig ad. Az 1. Korintuszi levél 7:3 igazi értelme a házaspárok számára ez. Ne tartsátok vissza a szexuális érintkezést egymástól. Így Pál mindent, ami csak megtörténhet a házassági kapcsolatban, a szeretet törvényének fényében értelmez. Miért mondja azt a Biblia, hogy ne tartsák vissza a házaspárok egymástól magukat? Nézzük meg erre a választ az 1. Korintus 7:4-ben. A feleség nem ural maga testének. Nincs hatalma a saját teste felett, hanem a férjének van hatalma, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége, hanem a feleségének van hatalma a férj teste fölött. A tested nem csak a tiéd. Ha keresztény vagy és házas, akkor a tested a házastársadé is. A férj teste nem csak az övé, a feleségéé is. A feleség teste nem csak az övé, a férjéé is. Pál ezt az igét a szeretet tükrében értelmezi így módon. Mit tenne az isteni fajta szeretet? 167. Házas keresztények. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. 1. Korintuszi levél 7:2. A mit tenne az isteni fajta szeretet kérdéskört Pál tovább taglalja. Ne fosszátok meg egymást, ne tartsátok vissza a szexuális érintkezést egymástól, hanem ha közös akaratból bizonyos ideig, vagyis egyetértésben, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, ha mindketten beleegyeztek. 1. Korintuszi levél, 7:5. Látjuk, hogy Pál keresztény férjekhez és feleségekhez beszél. Azt mondja, ne vonják meg a testi érintkezést egymástól, ha csak nem egyetértésben, böjtölés és ima céljából teszik ezt. Azután ismét együvé térjetek, ismét érintkezzetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. 1. Korintuszi levél, 7:5. De amikor a böjtölés és imádkozás ideje véget ért, ismét össze kell jönniük, mivel különösen ezen a területen nagy a kísértés. Ez pedig kedvezésképpen, engedményként mondom, nem parancsolat szerint. 1. Korintuszi levél, 7:6. Nem Isten parancsolta meg Pálnak, hogy ezt mondja. A Szent Szellem csak megengedte neki, hogy ezt közölje, mert helyesen értelmezte ezeket a szeretet törvényének világosságában. Emlékezz, mit mond az 1. Korintuszi levél, 7:2. Az Úr nem parancsolja meg, hogy mindenki házas legyen. Azt mondja, hogy akik házasok, szerezzenek egymásnak örömöt a szexuális érintkezésben, természetszerűen a saját örömük betöltését is beleértve. Pál tovább folytatja. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, minden embernek megvan a rászabott ajándéka, egynek így, másnak pedig úgy. 1. Korintuszi levél, 7:7. Pál itt nem ajándékokról vagy tehetségekről beszél, mint például a muzikalitás vagy a műszaki érzék. Az egyedülállók, a cölibátust választók és a házasok helyzetéről beszél. Arra mutat rá, hogy mindkét állapot ajándék Istentől. Pál ezzel azt mondja, minden embernek megvan a megfelelő ajándéka, és Jézus a Máté 19:11-ben ugyanezt említi. Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. A bővített Biblia fordítás így adja vissza. Kívánom, hogy minden ember úgy legyen, mint én magam is, ebben az önuralomban, de mindenkinek megvan a maga külön ajándéka Istentől, egynek ez a fajta, másnak pedig a másik fajta. 1. Korintuszi levél, 7:7. Pál itt arról beszél, hogy lehet valakinek olyan ajándéka, hogyha nem házasodik is meg, tökéletes elégedettségben élhet. 168. Nem házas keresztények. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. 1. Korintuszi levél, 7:8-9. Miután Pál szólt a keresztény házasokhoz, beszél azokhoz is, akik nem házasok. Azt mondja, jobb házasnak lenni, mint szenvedélytől égni. A szeretet törvényének fényében értelmezi a helyzetet. Egy Bibliát kiválóan ismerő pásztor, aki komolyan elmerült a házasság válás és újraházasodás témájában, egyszer ezt a történetet mondta el. Volt a gyülekezetünkben egy fiatalember és egy fiatal hölgy, mindketten üdvözültek és teljesek voltak a Szent Szellemmel. Én vezettem a házassági szertartást. Semmi kétségem nem volt afelől, hogy Isten kötötte össze őket. De 2 vagy 3 év házasság után az asszony elment, elvált a férjétől, és összeállt egy másik férfival. Elszökött vele, és soha többé nem hallottunk felőle. Sokan hiszik, ha Isten összeköt a házasságban két embert, akkor azok, nem számít mi történik, mindig együtt maradnak. Nézzük meg, mit mond Pál az 1. Korintuszi levél 6:15-16-ban. Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait paráznának tagjaivá tegyem, távol legyen. Avagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testé. Ha Pál azt mondja, hogy két ember egy testé lesz, hogyan tudott mégis ez a férj és feleség egyszer csak szétválni? A következő vers azt mondja, aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. 1. Korintuszi levél, 6:17. Ha újjászületsz, egy szellem vagy az Úrral. El tudsz-e különülni az Úrtól? El tudsz-e veszni? Igen. Ha hiszel abban, hogy két ember, akit az Úr összekötött, örökké egy test marad, és soha nem válik szét, akkor hinned kellene a feltétel nélküli örök biztonságban is. Abban is hinned kellene, hogy mindegy, mennyire esik vissza valaki, mindegy, mennyire átkozza Istent, vagy tagadja meg Jézust, örökre az Úrral összekötve marad, és soha nem különül el tőle. De ez nem így van. Az ember tudatos döntésével megszakíthatja az Istennel való kapcsolatát is. 169. Nem házas keresztények. Úgy vélem tehát, az a jó a jelen való szükség miatt, hogy jó az embernek úgy maradni, ahogy van. 1. Korintuszi levél, 7.26. Folytatandó az előző rész. A fiatal ember, akit a felesége elhagyott, ugyanúgy szolgálta az Urat tovább. Folytatta a munkálkodást a gyülekezetben. A pásztorától tudtam meg a következőket. Egy reggel 3 vagy 4 óra körül dörömböltek az ajtón. Felkeltem az ágyból, és kimentem ajtót nyitni. Ez a fiatal ember ordítozva esett a nappalin padlójára. Elbukott, megadta magát a szexuális bűnnek. Jobb házasságban élni, mint égni. A vágyaktól. Mondta Pál az 1 Korintus 7.9-ben. Ezzel a nem házasságban élő keresztényekhez szólt. A fiatal ember, aki elbukott, nem volt házas. Házas volt, de elvált, és akkor éppen nem élt házasságban. Nos, a pásztor imádkozott vele, és helyreigazította. A férfi tovább tudott lépni, de néhány hónap múlva ismét megtörtént ugyanaz. A pásztor azt mondta, imádkoztam érte, és ismét segítettem neki, hogy helyreálljon a kapcsolata az Úrral. A Biblia így fogalmaz, ha előfogja is az embert valami bűn, ti, akik szellemiek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelídségnek szellemével. Galata levél 6.1. Majd leültette a fiatal embert, és így szólt hozzá. Tudom, hogy nem így neveltek, és amikor idejöttem pásztorkodni, én sem ezt tanítottam. De más fényben látom már az igét. Még fiatal vagy. Sok csodálatos, megszentelt fiatal lány van a gyülekezetünkben. Találj egyet magadnak, és vedd el feleségül. Emlékezz arra, hogy a szeretet törvényének fényében értelmezzük ezeket a helyzeteket. Mit tenne itt a szeretet? Annyira törvényeskedők lettünk, hogy elvétjük az isteni szeretetet. Ezután a fiatalember talált valakit a gyülekezetben, és újra megházasodott. Mondom pedig a nemházasoknak és az özvegy asszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni, írja Pál. 1. Korintuszi levél 7, 8, 9.